Jó estét kívánok mindenkinek! 20-as fejezetnél tartunk, az 210-es oldalon, és egy nagyon-nagyon fontos szakaszhoz részhez értünk, ugye a 10 parancsolatot fogjuk tanulni. Ugye a dolognak az előzményeiről már a múlt héten volt szó, és mára hagytuk magát a 10 parancsolatnak a szövegét. De ugye röviden összefoglalva az előző heti anyagot, ugye arról volt szó, hogy a zsidók megérkeztek Szinájhegy lábához, 50 nappal az egyiptomi kivonulás után, és Mózesnek megmondja Isten, hogy készüljenek föl rá, hogy 3 nap múlva Isten megjelenik a hegyen, hogy a Tórát odaadja nekik, és megköti, hogy nem szabad a hegyhez közel menni, és a hegyet el kell keríteni, és végül is a maga az isteni hang fog hallatszani, és ez egy olyan proféciai szint, amire mindenkinek fel kell készülni. Úgyhogy itt tartunk most, és akkor egyszer csak mennydörgés, villámlás, és most kezdődik majd, hogy elhangzik a 10 parancsolat. Kérlek, hogy valaki is már, kicsit.
És kihirdette Isten ezeket az igéket következőképpen. Én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából. Ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt. Ne készíts magadnak faragott képet, vagy bármi alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant, és a vízben a föld alatt van. Ne borulj le előttük, és ne szolgáld őket. Mert én vagyok az örökkévaló, a te Istened, a féltve őrködő Isten, aki megemlékszik az atyák bűnéről, és fiakon harmadziglen és negyediziglen azokon, akik engem gyűlölnek. És kegyelmet gyakorlok ezrediziglen azokon, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják. Ne vedd az örökkévalónak, a te Istenednek nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az örökkévaló azt, aki álságra veszi az ő nevét. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed. 6 napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat. A 7. nap azonban szombat az örökkévalónak, a te Istenednek. Ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van. Mert 6 napon alkotta az örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mind, ami benne van, és megpihent a 7. napon. Azért áldotta meg az örökkévaló a szombat napját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az örökkévaló, a te Istened neked ad. Ne ölj, ne légy házasságtörő, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami fele barátodé. És minden nép látta a mennydörgést és a villanó lángokat, a harsona hangját és a füstölgő hegyet. És látta a nép, és megrendült, és megállott a távolban. És szólottak Mózeshez. Beszélj hozzánk te, és meg fogjuk hallgatni. És ne szóljon hozzánk Isten, nehogy meghalljunk. És szólott Mózes a néphez. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, és hogy az ő félelme legyen arcotokon, és ne védkezzetek. És megállott a nép távolabb, és Mózes odalépett a fellekhez, ahol Isten volt. És szólott az örökkévaló Mózeshez. Így beszélj Izrael fiaihoz. Ti láttátok, hogy az égből szólottam hozzátok. Ne készítsetek mellettem ezüst isteneket és aranyisteneket, ne készítsetek magatoknak. Földből oltát készíts nekem, azon áldozd égő és béke áldozataidat, juhodat és szarvasmarhádat. Mindazokon a helyeken, ahol nevemet említeni engedem, eljövök hozzád és megáldalak. Ha pedig kőoltát készítesz nekem, ne építsd faragott kövekből, mert kardodat emelted rá, és ezzel megszentségtelenítetted azt. És ne menj föl lépcsőkön oltáromra, nehogy kőrességet fel légyen fedve rajta.
Köszönöm szépen. Akkor próbálj meg koncentrálni magára először, és magára a 10 parancsolatra. És kezdjem azzal, ami a címe volt a mai meghívónknak, hogy a 10 parancsolat az 10 vagy 9. Igen? Igen.
És miért azt kellene, hogy megkérdezem, hogy miért ez egy szakasz a neve? Én nem tudom, hogy ez egy szakasz.
Nem, az már egy pár hete tanulni. Ugye, hogy a kérdés az, hogy ezt 10 parancsolatként szoktuk jellemezni, hogy miért 10 parancsolat, és tényleg 10 parancsolat ez a 10?
Első, Isten uralma.
Nem, azért igen, ugye, mert többször beszéltünk, hogy az első az inkább egy ilyen kijelentés, egy bemutatkozás. Ugye úgy kezdődik, én vagyok az örökké, vagy Istenem, aki kivezettelek Egyiptom országából, ugye, és utána, hogy ne legyenek idegen Isten a színem előtt. Ugye, ami azt jelenti, hogy ugye általában szoktuk mondani, hogy a 10 parancsolat az úgy néz ki, hogy egy Isten hit, több Isten hit tilalma, és aztán jön az összes többi. Az egy Isten hit, az egyrészt a megfogalmazásban sem egy parancsolat, hanem azt mondja, hogy én vagyok az örökkévaló Isten. Másrészt logikailag sem stimmel, hogy egy Isten hit az egy parancsolat legyen. Ha nem hiszel Istenben, akkor ki parancsol? Ugye ezt nem lehet megparancsolni, hogy én vagyok. Hát ha nem hiszed el nekem, hogy én vagyok, akkor nincs miről beszélni. Akkor viszont miért mondjuk azt, hogy 10 parancsolat van? Van egy másik kérdés is ezzel kapcsolatban, hogy miért mondja azt, hogy én vagyok az örökké Isten, aki kivezettelek Egyiptom országából?
Azt lehozza le a földre, hogy...
Hát emlékeztek,
hogy valami földi dolgot mondja.
De hát mondhatta van az én vagyok, aki megteremtettem a világot.
Ez nem
az élmény.
Oké. És ugye kitekedtek a dolgokban.
Ez teljesen logikus, amit mondtak, és ezt sok kommentár is mondja. De Nachmanides azt kérdezi, hogy miért nem, ha Isten van, nagy, bemutatkozik itt tényleg, csak már egy bemutatkozásra az, akkor azért sokkal nagyobb dolgot kellett volna mondani, amit kérdeztek Egyiptomban, ugye az kézenfekvő, legnagyobb dolog az maga a teremtés. És egy nagyon érdekes választ ad. Nem teljesen az ő válasz az összegyúrva a több válaszból. A következő a helyzet. Mi a helyzet a hittel? A hit az egy olyan dolog, ami minden emberben megvan. A képessége a hitnek, az minden embernek. Az olyan, mint hogy minden emberben megvan a képesség szeretni. Minden emberben megvan a képesség félni. Minden emberben ez egy olyan tulajdonság, ami minden emberben adott. És az Isten hit is ezáltal minden emberben adott, hiszen a hit az arról szól, hogy valami olyan dologgal való kapcsolatnak a kifejezése, amit nem tudok felfogni, amit nem értek, vagy nem tapasztaltam meg közvetlenül. A kérdés, és ez egy olyan alaphit, amit valóban nem lehet és nem is kell megparancsolni. Ugye ez az ember hisz Istenben, de sok olyan ember van, aki hisz Istenben, de megmarad egy nagyon primitív szinten ebben a hitben. Ugye? Mert úgy van benne, ha úgy se értem, hogy mi az Isten, akkor tök mindegy, hogy mit nem értek. Úgy se értem, nem értem. Igen ám, de a hitnek is több, ahogy mondjam, a hitet is lehet fejleszteni. És a hitet pedig azzal lehet fejleszteni, hogyha az Istennel való kapcsolatunkat azt sokkal jobban elmélyítjük, és az Istenről való elmélkedést, a vele kapcsolatos megtapasztalást, azt elmélyítjük, azon sokat gondolkodunk, tehát mégis megpróbáljuk, ha teljesen nem is tudjuk megérteni, de azt megpróbáljuk, amit meg lehet, azt megpróbáljuk elmélyíteni. És azt mondja, hogy ez a parancsolata a első parancsolatnak. Azt mondja, én vagyok az örökkévaló Isten, az igaz, hogy te hiszel bennem, alapból, de ezt a hitet el kell mélyíteni. Mi az egyik dolog, amiben például el kell mélyíteni? Azt mondja, hogy attól még, hogy valaki hisz abban, hogy van Isten, attól még ez nem azt jelenti, hogy abban is hisz, hogy ez az Isten, ez valamilyen módon részt vesz a történelem és az egyes ember életének a vezetésében, formálásában. Sok olyan ember van, aki mondjuk azt mondja, hogy hogy ő hisz valamilyen magasabb erőben. De hát az a magasabb erő nem vesz részt a mi életünkben. De a zsidó vallás szerint a zsidó vallás egyik alaptézise az az, hogy Isten az nem csak elindította a teremtést, és azt mondta, jó, ez hógolyó, menjen magától tovább, hanem aktívan részt vesz a világ dolgainak a rendezésében, és ennek a legeklatánsabb példája az maga az egyiptomi kivonulás, amikor Isten a természetet is megváltoztatta, a természet ellen, a természet törvényével szembe menve alakította a dolgok, az események történését. És ezért mondja azt, hogy én vagyok az örök Isten, aki kivezetelek Egyiptomból. Itt a parancsolat nem egyszerűen az, hogy higgyél Istenben, mert az alaphit Istenben az megvan. Hanem azt, hogy egy olyan Istenben higgyél, aki a történelem alakításában és a te sorsod alakításában részt vesz. És ez azért is lényeges, hogy ez az első mondata a 10 parancsolatnak, mert ha ez nem így lenne, akkor nem lenne létjogosultsága annak, hogy Isten parancsolatokat adjon nekünk. Ha Isten nem foglalkozik a világgal, hanem csak egy olyan felső indító erő, vagy mondjuk Arisztotelész megfogalmazása, vagy olyan örök mozgató, amelyik elindította a létezést, akkor annak nincsenek erkölcsi elvárásai velünk szemben. Az egy ősrobbanás Isten. De nincsenek elvárásai velünk szemben. És azért mondja, olyan Isten vagyok, aki részt veszek a teremtés és a világ dolgaiban, lásd az egyiptomi kivonulás. Jó, ez az első parancsolat. Most, hogyha megnézitek az első parancsolatot, és a második parancsolatot, és a többit, akkor mi a különbség közöttük? A megfogalmazásban. Szóval mi a különbség a megfogalmazásban?
Az első például egyeszem első személy van, és utána átfér egyeszem harmadik személy.
Nagyon helyes, így van. Ugye erről szoktunk minden sávoltkor beszélni, hogy ha megnézzük az első kettő, az egyeszem első személyben van. Azt mondja, én vagyok az örökkéval, te Istenre kivezettelek Egyiptom országa. Ne legyenek neked is színeim előtt, ne készíts magad előtt. Igen, ne borulj el tőle. Azt mondja, kegyelmet gyakorlok, stb. Stb. A hetes mondatban, ahol kezdődik a harmadik parancsolat, hogy azt mondja, nevedd az örökkéval a te Istennek nevét álságra. Mert nem hagyja büntetlenül az örökkévaló azt, aki álságra veszi az ő nevét. Nem azt mondja, hogy nem hagyom büntetlenül az, aki a nevemet álságra veszi. Érzitek? Az elején egyes szám első személyben beszél, azt mondja, én azt csinálom, kivezettelek Egyiptom országából. Nem egyes szám harmadik személyben mondja, hogy az örökkévaló Istenet kivezetett Egyiptom országából. Szóval az első kettőnél maga Isten beszél, és a következőknél pedig úgy tűnik, mintha valaki beszélne Istenről.
Tudsz úgy beszélni saját személyedről, egyes szám harmadik személyben.
Tudsz, de hogyha a kettő egymás mellé van állítva, akkor furcsa, hogy az elején így beszélsz, utána meg úgy beszélsz.
Nem úgy nézett ebbe, hogy csak az első kettőt mondta közvetlenül a zsidó népnek az örökkéval, és utána ez akkora sokkot okozott neki, hogy onnantól kezdődik az elmúlt Mózesen keresztül?
A több magyarázat van, hogy miért, de mindesetre ez valóban van egy ilyen midrás, ami azt mondja, köszönjük Dávid, köszönjük, hogy valóban az első kettő az, ahol Isten közvetlenül beszélt a zsidó néphez, és ezért van az első kettő tulajdonképpen az a két alaptézis, amiben minden benne van. Minden felszólító mica benne van az örökkévaló egységébe vetett hitben, és minden tiltó mica benne van a bálványimádásban. Ugye az a két micva, amit Isten saját maga mondott, az magában foglal minden. De valóban ide akartunk kiukadni, hogy van egy ilyen minőségbeli különbség. Most, ha megnézzük a szöveg elején, azt mondja, a magyarban ez nincs lefordítva, ugye 210-es forgalom a Héberben, vagy Dabel Elokim et kolad varim ha élelém mor. És szólta az örökkéval az összes dolgot lémor, mondván. Ez a magyarban nincs ebben, ugye? És mondta az örökkéval ezeket az igéket következőképpen, ezt úgy folytatják, de szóval azt mondja, hogy mondván. És ez a mondván, ez a Tórában nagyon gyakran szerepel. Mert általában, amikor Mózes beszél a zsidó, Isten beszél Mózeshez, azt mondja, és szólt az örökkévaló Isten Mózeshez, beszéljen Izrael fiaihoz mondván. Ugye? Mi ez a mondván? Hogy Mózes adja tovább a zsidó népnek. De itt miért kell mondani mondván? Hát Isten maga a zsidó népnek mondta. Aki a kérdés világos? Válasz az, hogy itt több szép válasz is van. Egyik válasz az az, hogy mondván, hogy itt a zsidó népnek van a felhívás, hogy ők adják tovább. Hogy ez egy állandó, hogy mindig menjen tovább a az első szó, Anochi Hashem Elokecha. Anochi. Ez egy érdekes szó, mert így szerepel először a Tórában. Anochi. Ugye héberül, de héberül, hogy mondjuk azt, hogy, hogy én, Ani. És itt pedig azt mondja, Anochi Hashem Elokecha. A mai héberben, amikor azt a szót használjuk, hogy meg nem csak a mai héberben, tehát innentől fogva, az a kifejezés, hogy Anochi, az az énnek a megerősítése. Ez olyan, mint a magyar azt mondja, én magam. Tehát valami ilyesmi. Tehát ha erősen akarod mondani, hogy, hogy azt, hogy én, akkor azt mondod, hogy nem azt mondod, hogy mi, hanem azt, hogy Anochi.
Vagy nincs, hogy Anoich. Vagy szó nincs.
Anoich.
Az ugye az a egyeszám első személy, az
így. Ugyanennek egy mondjuk egy más egyeszám, egyeszám második személyben.
Anoich.
Anachnu, de az alaphelyzet. Nincs ilyen Anoichim. Nem. Szóval van egy, de nem, egyik személyben sincs.
Hát nem lenne logikus, ha
lenne. Hogy?
Nem lenne logikus, ha lenne.
Miért nem?
Hát azt, hogy jó magam megteszem, vagy...
Te magad. De hát magyarul lehet, hogy te magad megteszed. Ő maga, mi magunk. De ez mondjuk nem egy szóban van. Tehát az én magam... De ami érdekes, a kommentárok azt mondják, hogy ez a szó, hogy Anochi, ez egy egyiptomi kifejezés. És ezen sok adják van, mondja egy kommentár, hogy a legszentebb szövegnek az első szava, ez az első szava a tíz parancsolatnak. Isteni kinyilatkozás első szava az egy egyiptomi kifejezés. És ráadásul, hogy olyan, amit nem egy mellékes dologra használ, hanem magára Istenre. És akkor erre például a Hafid filozófia részletesen beszél, hogy ebben jelenik meg a Tórának a lényege, hogy Istent és a fizikai világ legalját kell egyesíteni. És ezt az egységet fejezi ki az, hogy egy egyiptomi kifejezést használ az örökkévaló.
Ez a fizikai világ legalja az egyiptom?
Erről sokszor beszéltem, hogy Egyiptom az a fizikai, az anyagias fizikai világot jelképezi. Ugye abban a korban azt úgy is nevezi a Tóra, mint Vat Haaretz, a romlott földet, a romlott országot. Ez volt a legerkölcstelenebb, legromlottabb. Ugye nem értem, hogy éppen most olvastuk a múlt héten, hogy amikor Ábrám lement Egyiptomba, akkor azt mondta Sárának, hogy hát húha, te olyan szép vagy, itt el fogod téged venni tőlem, mert annyira egy romlott ország volt. Ugye az is nagyon érdekes, és erről már sokat beszéltünk, biztos sok ilyen dolog van, amit már hallottatok, mert ugye ez a tíz parancsolat azért sokszor előkerül, hogy azt mondja, én vagyok az örökkévaló Istened. Ugye ott egy egész néphez beszélt, és mégis egyes szám másik személyben mondja. Miért nem többes számban beszélt hozzájuk? Csináljátok, így csináljátok úgy, de nem ezt mondja, hanem egyes szám másik személyben beszél hozzájuk.
És nem azt mondod, hogy ki vezet.
Végig. Igen. Igen. Ne legyenek nektek idegen isteneitek. Színe mellett. Ne boruljatok le. Hát, hogy a Tóra, hogy nem szórjuk a felelősséget, vagy nem terítjük a felelősséget. Neked hozzád beszélek. És a Tóra személyesen neked szól, nem mondd azt, hogy ja, hát itt sokan vagyunk, ez csak egy kis figura vagyok ebben a történetben. Van egy másik, ugye az első mondatban, amikor azt mondja, hogy én vagyok, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgasság házából. Miért kell hozzátenni azt, hogy a szolgasság házából? És erre van az a szép magyarázat, hogy eddig Egyiptom szolgái voltak, én kivezettelek, azért most az én szolgáim legyetek. azt mondja, ne legyenek neked idegen isteneid. Mi az, hogy idegen isteneid? Azok istenek, vagy nem istenek?
Hát egy isten, az a kezdünk, hogy egy az isten, akkor nem, akkor nem mondom azt, hogy legyen idegen isten, hiszen egy van.
Akkor én vagyok az örökké, van egyetlen, idegen isten egy kicsit úgy hangzik, mint hogyha vagyok én, vannak még itt egy pár, de azoktól én féltékeny vagyok, azokat inkább ne...
Konkurensen.
Hát, jó, az világos, hogy miért lett megtiltva, de ez a kifejezés furcsa. És egy nagyon szép magyarázat a tanulban az, hogy Elohim, Senasim, Achelim, olyan istenek, akik idegenként viselkednek azoknak, akik leborulnak előttük. Miért? Olyan istenek, akik mind idegenek viselkednek azok felé, akik leborulnak előttük. Mit jelent? Amikor leborul valaki egy bálvány előtt, akkor az nem hal, nem lát, nem csinál semmit. Tehát olyan úgy viselkedik, mintha idegen lenne. És erre vonatkozik az, hogy idegen istenek. Szóval aki idegen afelé is, aki tiszteli őt, mert nem egy...
De ez legalább azt a kérdést, hogy az istenekre.
De az istenek, mert az a kifejezés. Az Elohim szó különben, az gyakran van használva nem csak istenre, hanem profán dolgokra is. Olyan, ne, ugye az Elohim szószok azt jelenti, hogy bírák, bírók. De az olyan dolgot fejez ki, aminek valami nagy ereje van. Vagy aminek nagy erőt tulajdonítanak. Tehát a bálványokat azt lehet így nevezni. Ugye ez például abban a szempontból érdekes, hogy Isten nevét nem szabad kimondani, de ezen a helyen ez nem Isten nevét jelenti, és ezért ha Isten neve az Elohim, ugye eredetek H-val, akkor nem azt mondjuk, hogy Elohim, hanem azt mondjuk, hogy Elohim. Mert nem szabad Isten nevét kimondani. De amikor ez nem Isten nevére utal, hanem egy profán dologra, akkor kimondjuk, hogy és ezért ebben a mondatban azt mondjuk Elohim. Nem változtatjuk meg a útjákat. Mit jelent az, hogy a színem előtt? Amikor nem vagyok ott, akkor meg lehet? Ne legyenek idegen isteneid a színem előtt. Ez a válasz. Szóval ne mondd azt, hogy csak ebben a nemzedékben nem lehet. Szóval, amíg én vagyok, addig nem lehet. És mivel én mindig vagyok, ez a tilalom örökre szól. Következő ügye az, hogy ne készítsél magadnak faragott képet, vagy bármely alakot arról, ami az égben van, a földön alant, a vízben, a föld alatt, ne borulj le tőlük, ne szolgáld őket, mert én vagyok az örökkévaló, te Istened. És itt ugye az, hogy milyen faragott képet nem szabad csinálni, megmondom őszintén, hogy föl kell idéznem, mert ezzel egyszer foglalkoztam, hogy a tilalom az miért nem vonatkozik egyértelműen, vagy legalábbis minden vélemény szerint, mondjuk egy festményre, egy emberi alak, vagy bármilyen alapnak a megfestése. Alapvetően ugye itt faragott dologról van szó, és jól emlékszem, hogy ilyesmi van benne, hogy olyan dologról, amit amúgy Istennek szoktak tisztelni. Tehát aminél félreérthető lehet. De ennek majd utána fogok nézni, egyszer írtam, és aztán a zsidó.com-on van egy cikkem erről, évekkel ezelőtt, összesen voltkor erről.
Tehát mondjuk egy szobor nem lehet, de egy festmény.
De ez is elég bonyolult, mert van semmilyen olyan full szobor nem lehet, amit lehet Istenként tisztelni, és a szobornál szigorúbb a megkötés. Tehát például egy ember szobor nem lehet, ha csak nem valamilyen eltorzítás van. Tehát például egy vélemény szerint, hogyha nincsen arca, akkor lehet. Tehát vannak olyan gyerekkönyvek, különben, nagyon komolyan veszik ezt, ahol a megrajzolt figuráknak nincsen arca. De nem tudom most neked megmondani, hogy mi a különbség a kép, és a faragott kép, a különböző kategóriák viszonylag bonyolultan van.
Tehát alapján tartott egy olyan szobrot, ami mondjuk egy elmondtabb
alak.
Vagy egy egész emberi alak.
Nem, alap, nem egy, azt nem.
Egy absztraktabb emberi alak.
Azt igen, de mondjuk egy igazi full alakot nem. Vagy egy Stalin.
Dávid szobor az teljesen.
Ez teljesen tréfli.
És mi a probléma a szoborral?
Az, hogy van valami is, hogy a lényege a szobornak az az arc. Az emberi alapnak. És azért a elszobornál ugyanott megvan az arc. Azért az...
De festménynél...
Ez, amit most nem tudok neked nem mondani, hogy a festménnyel miért nincs, vagy hogy nincs, vagy hogy van.
Tehát mi lehet, hogy csinálunk a falain belül? Tehát mi az, ami engedélyezett ilyen díszítés, és mi az, ami nem engedélyezett?
Ami igazi probléma, az emberi alak. De csomó olyan zsinagóga van, ahol mit tudom én, állatok, meg ilyenek.
Festve.
Szobor semmiképp.
Szobor nem volt. Kent, az az egyet, ami
lehet. Mi? Szoborként? Szoborként.
Tehát semmi szobor
nem lehet. Imenni szokták.
Kerubot azt lehet, azt hívzik arra, hogy oroszlán, de vannak olyan zsinagók, a freskók is vannak ilyen. Persze. Különösen Szefárd zsinagógákban.
Tehát szóval nem lehet festmény.
És emberi alak sem.
Akkor itt arról van szó, hogy ami a földön, föld alatt, vízen. Tehát fantáziakép, ugye, például kerül, ugye, ami nem létező lény, ugye, akkor azt meg kell csinálni, mert hiszen az nem, a földön nem található meg, mint lény. Innentől kezdve mondjuk, ha most tegyük föl, ide jön egy marslakó, akkor lehetne képeket csinálni, meg szobrokat is, hiszen a Földön nincs ilyen belőle.
Fantázia, őzét az...
Azért, hogy fantázia képnek tudod az.
Lehet, igen.
De akkor szobor is lehetne fantázia szobor, nem?
Azt mondtam, szoborból nem lehet, ami egy kész alak, egy teljes alak, tehát, egy teljes emberi alak. Ilyen
szobor, tudod, nekem tud a ló, aminek száma nem az.
Nem tudom, azt nem tudom, de olyan szobor, amit használnak bálványnak, az akkor sem nincs a földön, akkor sem lehet. És nem tudja, kentót használják-e. Az nem valami bálványból jön. Az a figura.
Vannak igék, ahol nem bálvány, de igen.
Valamilyen. Az már biztos. Az már biztos ugrik. Majd át fog nektek küldeni, átküldöm, én is megtalálom ezt a cikket, és akkor átküldöm, hogy pontosan mi a meghatározás. Most ugye mit jelent az, hogy és féltve örködő Isten, aki megemlékszik atyák bűneiről, fiaikon, harmadíziglen és negyedíziglen azokon, akik engem gyűlölnek. Ugye ez mit jelent, hogy megbünteti a fiúkat, azért mert a szüleik valamit elrontottak? Így van. Már eleget jársz szóboda is a zsinagógában. Legalább 5-6-szor beszéltünk. Ugye van egy másik idézet, ami azt mondja, hogy nem büntetem a fiúkat atyák bűneiért, és atyákat fiú bűneiért. Hanem minden ember a saját bűnéért halljon meg, ez van jó. És mi akar akkor, hogy jön ezzel? Azt mondja, hogy megbüntetem a azok a fiúk, akik folytatják az atyák bűneiit, és ugyanazon az úton járnak, őket nem csak a maguk bűneihez fogom megbüntetni, hanem még rájuk kenem az atyák bűneit is. Ha nem folytatják, akkor nem.
Most ha Mártin követnek, akkor
nem.
Akkor
nem. Jó, de lehet általános bűnös utakat követnek. Oké. Azt mondja, neved fölöslegesen az örökkévaló nevét a szádra. Mert nem hagyja büntetlen, aki fölöslegesen a szájára veszi. Itt álságra azt mondja, de fölöslegesen a sáv, az azt jelenti, hogy fölöslegesen. Itt maga a tilalom az mi? A maga a tilalom az az, amikor valaki Isten nevére esküszik valamiben. Fölöslegesen. Ugye, lehet az esküben magában eredetileg benne esküdni, az azt jelenti, amikor Isten nevével valamire megesküszik valaki. Fölöslegesen esküdni Isten nevével, az egy bűn. Nagyon nagy bűn. Nagyon jó. Mi a fölösleges? Most több kategóriája is van a fölöslegesnek. Az egyik az, amikor hazudik.
Hamis.
Nem csak ha valami hamis, akkor arra fölöslegesen esküszik. Mert az nem lehet igaz. Ugye, ami azt jelenti, hogyha például ha esküszik valamire a múltban, ami nem úgy történt, és ő megesküszik rá, hogy úgy történt, akkor az már ebbe a kategóriába esik. És ő megesküszik, hogy valamit csinálni fog, és aztán azt nem tartja meg, akkor az is fölösleges. Mi van az, még minimum két kategóriára emlékszem, van az a fölösleges, amit mindenki tud, és nem kell megesküszni. Én esküszöm, hogy ma a nap felkelt. Ez nem kell esküdni, ez fölösleges, most mindenki tudja. Ugyanígy, ha olyasmire esküszik, amit nem is lehet megtartani. Például azt mondja, hogy én holnap reggel feldobom a partvist a holdra, akkor azt nem lehet megcsinálni, akkor az megint egy fölösleges eskü kategória.
A hipokratészi eskü az melyik kategóriába esik
be? Ez mi?
De
van nincs Isten most. Ez a tórai tilalom. A gyakorlatban esküdni, ugye ma nem, egy Bézdinnél, amikor megesküdtek, akkor, tehát amikor régen, amikor voltak bizonyos polgárjogi dolgok, amiben esküt kellett tenni. Mondok egy példát. Van egy olyan előírás, hogy ha én tartozom, én azt mondom, hogy te tartozol nekem, akkor ahhoz, hogy ha nincsen semmi bizonyítékom, és nincsenek tanúk, akkor az semmit nem jelent. Ha én azt mondom, hogy te tartozol nekem 100 forinttal, és te azt mondod, hogy tartozom, de nem 100 forinttal, hanem 50 forinttal, akkor egy esküvel te igazolhatod magad. Ha nem akarsz megesküdni, akkor az eskü átjön rám, és én megesküdök, hogy de, 100 forinttal tartozol, és így rendezzük. Ez az eskü, ez egy tórai eskü volt. Mi azt jelenti, és miért ne akarnál esküdni, vagy olyan súlyos dolog, azt mondom, nem híri meg nekem, inkább akkor nem esküszöm. Hogy nézett ki egy ilyen tórai eskü? Hogy Isten nevével egy szent tárgyat, mondjuk a tórát tartva megesküdtek. És ez olyan súlyos dolog az ember. Ma ilyet nem csinálunk. Nincsenek eskü, ilyen típusú eskütétel. De nem csak ilyen nincsen. Isten névén nélkül is tilos azt mondani, hogy esküszöm, hogy ez vagy az van. Ugye? Van ennél ettől független egy másik fogalom, ami nem az eskü fogalma, hanem a fogadalom fogalma, amikor te ígérsz valamit. Ugye az a különbség, hogy az eskü az egy múltbeli dologra is vonatkozhat, vagy egy teljesen a fogadalom az meg egy kifejezett jövőbeli cselekvése vonatkozik, hogy ezt vagy azt fogadom. És ugye azt is tilos, de hogyha azt megcsinálja az ember, akkor az kötelezi őt. És ugye az esküvel visszatérve, tehát az eredeti tilalom Isten nevét egy esküben fölöslegesen, vagy hamisan használni. Ma ugye van egy olyan plusz tilalom, hogy eleve tilos esküdözni, és egy plusz tilalom, hogy tilos Isten nevét fölöslegesen kimondani. Mi számít Isten nevének a fölösleges kimondásának? Az, hogyha ha nem az imádkozásban, és nem a tóra tanulásban mondod ki Isten nevét, és ide kapcsolódik az is, hogy Isten nevét ne írjuk le fölöslegesen. Isten nevét nem lehet leírni, akkor hogy írjuk le, valahogy megváltoztatjuk. Ez az oka annak, hogy mondjuk azt mondjuk, nem is mondjuk Isten nevét, azt mondjuk, hogy Hashem, a név. Ugye, Baruch Hashem, vagy mit jön, áldott a név. Nem azt mondjuk, hogy áldott Isten. Van egy vita azzal kapcsolatban, hogy idegen nyelveken ki le lehet-e írni, ki lehet-e mondani, és le lehet-e írni Isten nevét. Akik ezt nagyon szigorúan veszik, azok nem írják le, hanem mondjuk azt írják, nem azt írják Isten, hanem I kötőjel ten, vagy Gád, és akkor G kötőjel Z. És ugye az Isten neveknél pedig, ha mégis kimondjuk, akkor megváltoztatjuk esetleg, nem Elohim, hanem Elohim, nem Ado, Náj, hanem Adnáj. Kicsit megváltoztatjuk. Nem Shaddai, hanem Shakkai. Mindig egy kicsit megváltoztatjuk, és így kerüljük el, hogy fölöslegesen legyük a nevünk. Mi számít Isten nevének? A halakha szerint 7 olyan szent név van, ami Isten, ebbe a tilalomba esik, és Isten névnek számít. De van egy csomó más jelző, vagy más utalás Istenre, amit nem tekintünk Isten névnek. De 7 olyan konkrét neve van Istennek, ami a szent Isten névben tartozik, és ami a legszentebb név ugye az a tetragrammaton, a négy betűs Isten név, a Jud, Kei, Vav, Kei, amit soha nem mondunk ki, még az imában sem, hanem helyett azt mondjuk, hogy Adnáj. Kérdés? Oké. Okay. Még menjünk egy kicsit tovább. Hát az egy jó kérdés, hogy egy orvos, ugye nincs benne Isten neve, de fölöslegesen nem szabad esküdni.
Ügyvédek is tesznek, nem?
Azt hiszem, hogy akik vallásosak ezt csinálják, azok megváltoztatják a kifejezést, és nem esküt mondani, ígérnek, vagy valami ilyesmit.
Nem, a politikusok, akkor országgyűlési választásokat követően új országgyűlés alakul, akkor a politikusok is esküt tesznek, hogy nem lesznek korruptak, vagy ilyen hasonlók.
Politikusok?
Még az elmondott, hogy Isten egyébként senki.
Igen? De hol a parlamentben vagy?
Igen, képviselői fogadalmat.
Persze.
Hát,
És megesküdnek, hogy rabok tovább nem lesznek?
Igen. És az volt a kifelégem, hogy az Antal Józsefnél, hogy hozzátegyékkel azt, hogy Isten engem úgy segéljen.
Igen, emlékszem. Ez túlzás, igen. Nehogy már Isten.
De Amerikában is...
Az elnök. Az elnök Istenre esküszik. És egy Bibliára.
De a bíróságon. Amerikában egy haszított beégnek a bíróságot, és a tanúvallomás előtt esküt kell tenni.
Igen, de erre van. Figyelem, de...
Valami alkotmányra, vagy szóval nem a Bibliára.
Hol? A bíróságon? Az elnök? Nem, az elnök az a Bibliára. Gondolj bele, milyen fundamentalisták ezek az amerikaiak. Gondolj bele, Magyarország az Orbán Viktor egy Bibliára esküdne.
Na
várjál. Vasárnap már nem dolgozom.
Ahogy nálunk is van, gondolom, tehát ez egy világi igazságszöget
felkészül. Izrael, ha valahol nem esküsznek, a biztos, hogy Izrael. Több okból sem. Hát egyrészt nem, mert ugye tilos. Másrészt azért, mert Biblia, az mi? Ez az valami őskori kőkorszaki maradvány.
És amikor Sábeszkor a fiatal srácoknak azt mondta a Bibliaegyetemről most Tóránál fogad meg, hogy mostantól szüntetett minden.
De az nem eskü.
Nem eskü.
És ez egy felajánlás. Ez nem egy eskü, és nem is egy fogadalom. Hogy mondani kell Blinné, de... Ezért például van, hogy a Snowder szó, az honnan jön, se Noder. Noder az Neder. Neder az, aki fogadalmat tesz. Azt mondjuk, hogy valaki Snowderol, az mit jelent? Hogy ő fogadalmat tesz, hogy fog fizetni adomány. Ezért sokan nem ezt a kifejezést tesznek, az se Nodav, aki felajánlott. Snowdevozik. Snowdevozik, és nem Snowderol. Igen?
Itt az előtt mondtad, hogy harmadik ízében, negyedik ízében büntetek. És ugye a következő mondat meg az, hogy ezer ízében szervnek és parancsot megtartják, hogy kegyelmet gyakorol. Ez visszafenni, vagy előre menő ezer ízében?
Előre menő. Ami azt akarja mondani, ezért mondjuk azt, hogy látjuk, hogy hány sok százszorosa a jóna, a jó a rossznak. Hogy is, a rossz az csak harmadíziglen, a jó az meg ezer íziglen. Tehát
egy hászidnak ezer íziglen
az érdemel.
Jó, tehát, hogy így igen. Mondjam.
Mit jelent ez a jihusz fogalma? Mit jelent a jihusz? Jihusz az az, hogy valakinek nagy felmenője, apám rabbi volt. Nagyapám rabbi volt.
Mit jelent? És őtössz abban a dologból.
És az egy jihusz. Ha valaki feleséget keres a kisfiának, olyan kislányt keresnek, neki jó a jihusza. Jó családból van. Úgyhogy erre szokták azt mondani, hogy a jihusz az mi? Az olyan, mint a nulla. Ha nincs előtte egy szám saját jogon, akkor az egy nagy, hosszú nulla. Ha van előtte szám, akkor az nem nulla, hanem egy millió. Ha 6 nullád, mert 6 rabbi fölmenőd vagy, de te úgy élsz, mint egy goly, akkor... akkor az egy nulla. De hogyha előtte van egy egyes, vagy kettes, vagy hármas, vagy valami, akkor az... Milyenek a lényege? Ugyan, amit itt mond. Mikor fogom büntetni az unokákat? Ha folytatják az apjuk útját. Mikor fogom jutalmazni ezer íziglen az unokákat? Ha folytatják a jó útját a nagyapáknak. Tudjátok, van ez a vicc, valaki bemegy a kóser vendéglőbe, és kérdezi, ez kóser? Szóval, hogy nem? Nézd, azt látod azt a szakállas zsidót, a képét a falon? Az a nagyapám, az nagy rabbi volt, azt mondja, figyelj, ha te képed lenne a falon, és ő vele beszélgetnék, akkor nyugodt lennék, mert így egy kicsit nyugtalan vagyok. Szóval, ez a Isten nevének a szánkravétele. Zacharesz jöjj ma sábasz lekácsolj, emlékezz meg a szombatról, hogy megszenteld azt. Ugye akkor ez a negyedik parancsolat. 6 napon át dolgozás, végezz minden munkát, a 7. napon az a szombat az örökké a te Istennek. Ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiat, sem lányod, sem szolgált, sem szolgálat, sem barmat, sem vendégen, aki kapujdon belül van. Mit nem mond? Hogy ki az, aki végezhet munkát?
Mindenki más, aki nem kapni fog.
Ja. Sem te, sem szolgálód, sem, sem barmod.
Feleség nincs
benne. Hát mert ugye ez te vagy. Ez hozzád beszél, nem csak a fiúkhoz beszél. Mi a dolog lényege? Ő nem csak fiúkhoz beszél, itt lányokhoz is. Amikor azt mondja, a lányod meg a fiad, az a kiskorú lányod és fiad. Ne dolgoztasd a kiskorú lányodat és fiadat. És ne dolgoztasd a szolgálód is, még akkor is, ha ő nem zsidó, vagy nem úgy zsidó, mert ugye itt a Kánaánt a szolgálóra van szó, akkor ő se dolgozzon szombaton.
Például nincsenek felmenők, nem?
De hát azért meg... Igen. De hát nincsenek ott az eszközeid. A barmod ott van, a tehenet sem dolgozhatod szombaton, de nincsenek ott az eszközeid. Mi azt jelenti, hogy az eszközöm magától dolgozhat szombaton. Ez miért egy nagyon fontos kérdés? Például az ókori időben miért volt kérdés? Mint például, kölcsön adhatom-e, valami egyszerű tűz. A tűzet én meggyújtom szombat előtt, éghet-e a tűz szombaton? Éghet.
Ez most is izgalmas, mondjuk egy webshopnál.
Ez egy kicsit más, mert van egy probléma. A webshopnál ott neked nem lehet szombatból bevételed. Jó, ezt a bevételre majd mindjárt rá fogunk tenni, kérlek, hogy emlékeztessetek, de ez még itt visszatér. Mondjuk az a kérdés, hogy én kölcsön adhatom-e az autómat egy nem zsidónak szombatra? Kölcsön, az eszközön működhet. Ugyanígy kölcsön adhatom az ökrömet, ugye? Nem, az ökrömet nem adhatom kölcsön, mert az az enyém.
Az autó egyébként pont rossz példa.
Miért?
Mert ha ismerik az autódat, akkor...
Gondolhatják, hogy én vezettem. Oké. Okay. Mondjuk, ha nekem vagy a... Oké. Okay. Mi a következő probléma, vagy mi a következő, ahol ez aktuális, amikor vannak ezek az elektromos kapcsolók, amik be lehet állítani időben, akkor ez volt a kérdés. Én nem kapcsoltam fel a villanyt, de ha magától fölkapcsolódik este 9-kor, és lekapcsolódik éjfél, akkor azt lehet-e csinálni előre be? Lehet, mert az eszköz az magától működik. Mi a helyzet a pénzzel? Ugye, nagyon érdekes dolog, hogy ugye a szombati munkatilalom, az mit jelent? A szombati munkatilalom az a Tóra szerint, csak azt mondja, ne dolgozz. Mit jelent, hogy ne dolgozz? Honnan tudom, hogy mit jelent dolgozni? Mi erre a válasz? Hogy egy helyen van a Tórában, a konkretizálva van. Csak két dolog konkretizálva van, hogy nem szabad tüzet rakni, és nem szabad vinni. De ezen kívül van egy helyen konkretizálva, hogy nem szabad a szentélyt építeni szombaton. Építsetek nekem szentélyt, de szombaton ne építsetek. Magyarul, minden olyan munka, ami a szentély építéshez szükséges volt, az szükséges, az tilos szombaton. Na, ha szentély építéshez nem lehet csinálni, akkor máshoz biztos nem. És erre rabik azt mondták, van 39 olyan munkafajta, ami tilos szombaton. Mik ezek a munkafajták? Gyakorlatilag minden. Gyakorlatilag minden. Az összes mezőgazdasági munka, tilos vetni, aratni, szántani, csépelni, szelelni, stb. Tésztát gyúrni, stb. Tilos állatot fel.
Szentélyépítésre.
Nagyon jó kérdés. Miért? Mert a szentélyépítésre használom, hogy festettek. A festéket a növényekből kell főzni.
Hát nem csak az, hogy gyakorlatilag abban az időben szerintem, hogy milyen napi életetek tették alapul.
De nem, a szentélyt tették alapul. Csak gyakorlatilag a szentély építés, egy építkezéshez gyakorlatilag, ma is, az építkezés az olyan típusú munka, amiben gyakorlatilag minden benne van. Számítógép kell hozzá, rajzolni kell hozzá, utazni kell hozzá.
Olvasni lehet?
Olvasni lehet.
Akkor
is hajt munka. Ez az a lényege, hogy mi az a munka, mit nevezek munkának. És ezért például a tórai törvény szerint pénzzel foglalkozni lehetne szombaton. Mert az nem volt a szentélyépítésnek a része. Az egy rabbinikus tilalom, hogy?
Ha otthon állnak a 20-500 eurósok.
Kereskedhetnék szombaton. A Tóra szerint, de nyúlhatok. A Tóra szerint. Várjál. Akkor azt jelenti, hogy a tórai törvény szerint én kereskedhetnék szombaton. Nem tartozik egyik munkatilalom alá sem. Csak az egy rabbinikus tilalom, mert akkor a lényeg fog elvészni. És a rabbinikus tilalomban beletartozik az is, hogy nem csak én nem üzletelhetek szombaton, nekem nem lehet egy szombati tevékenységből bevételem. Ami azt jelenti, mondjuk bérbe adok egy autót egy hétre. A szombati bérbeadásért én nem szedhetek be pénzt. Mert a szombattal kapcsolatos dologból van nekem bevételem. Vagy mondjuk egy webshop, egy webshopnál, ha szombaton egy nem zsidó vesz az én webshopomban, akkor nem lehet bevétel. Mivel ez egy rabbinikus tilalom, ezért erre lehet ilyen kis kapukat csinálni. Ugyanazok a rabbik, akik a tilalmat megcsinálták, mondhatják azt, hogy kis-kis kapuval lehet. Például mivel lehet? Ha én összeállok egy nem zsidó partnerrel, és azt mondom neki, figyelj, a szombati munka az... Igen. Mi van, akkor nem akarod eladni tényleg egy hetedéceg. Nagyon érdekes megoldás. Azt lehet csinálni, azt mondod, én eladom neked a cégemet 10 milliárd forintért, egy hetedét a cégemnek, 10 milliárd forintért. Nem kell, hogy rögtön kifizess. Amíg nem fizeted, ki kell, hogy fizess egy kamatot. Mi az a kamat? Az a kamat annyi, amennyi a szombati munkával bejön. Tehát mindenféle ilyesmit lehet, de mondom, ez csak azért, mert nem a Tóra törvényét játsszuk ki. A rabbik maguk nem akarták, hogy szombaton üzleteljünk, de valami megoldást arra kell találni, hogyha az üzlet nem én fogok ott dolgozni, de valami az üzlet nem tud működni. De azért ezekhez nem, azért ezt jól körül kell járni, ez nem magától. A szombaton dolgozni effektív, nem lehet. Ugye az, hogy megvan tiltva a kereskedés szombaton, az nem csak azért van, mert nem szombati hangulatú. Azért is, mert csomó olyan dolog tartozik még hozzá a pénzen kívül, írni, szóval olyan tevékenység, ami óhatatlanul is része lesz. De amíg azt is megtiltották, hogy az üzletterről még nem is szabad beszélni szombaton. Sőt, még gondolni se szabad. Se beszél. Van egy külön rész a Shulchan Arukhban, hogy mivel szombaton, mivel általában az embernek, amikor ül a WC-n, Shulchan Aruk azt mondja, hogy nem szabad tisztátlan gondolkodókra, hanem mire gondol egy zsidó általában? A Tórára. A mellékeiségben tilos Tórára gondol. Mire gondoljon? Tisztátlan dolgokra ugye nem szabad gondolni. Az üzletre. Mi van Sábeszkor? Igen.
Egy metternőt plakányát kell az ajtóra rakni, vécé ajtóra rakni. Először azt mondja, hogy is nem gondolsz az üzletre.
De most mondtam, hogy tisztátlan dolgokra nem lehet gondolni.
Tiszta nő. Szép tiszta nő kell rakni.
Mondd a nevet, mert itt föl van véve. Mondja.
Hát valahogy ne kell oldani a problémát.
Oké.
Okay. De ugye ezért nem okozódott az, hogy egy bankbetétkér megy a szombaton, de nem jut hozzá effektív, ugye, és akkor ez mint pénz.
Egy nagyon bonyolult előírásai vannak, hogy olyan bevétel, ami egy hosszabb időszakról szól, és ez benne van épülve a többi napba, és nem konkrétan meghatározva, hogy melyik napnak. Hogy tegyek, mint egy bankbetét, ami egy hónapra szól, vagy egy évre szól, annál, hogy lakásbérlet, vagy az összes ilyennél, ott ezzel nem foglalkozunk. A szombat az muvla, a szombat az elsüllyed a többiben.
Felmint a napi fizetés.
Az elsüllyed, az
rögtön. Nem,
de
ez a nagy
nevek, hogy
jönnek
a kárdolgat,
hogy
ott
az lett
izgalmas. Az egy nagyon izgalmas. A fizetése nem szombatra szól, mert a szalabi dolgozik szombaton, de a fizetése...
Ne legyen bevétele a szombatban.
Milyen helyzet, hogy mondjuk az öreg valaki csak kántornak jön minden pénteken, szombaton, és semmi más nem csinál, csak elég.
Az egy probléma. Ezért mondom, hogy van ez a szokás, hogy ha valaki rossosanére jön, kántornak, akkor ezt a szlichot neki kell mondani, hogy a pénz, amit adunk neki, azt mondjuk, hogy a szlichotra szól.
Megkapni
a pénzt, aztán elég. Mindig jön kifújkáljuk oda neki. Oké. Ugye az közismert, hogy itt két, a Mózes 5. könyvben is benne van a 10 parancsal, és a Sábesszel kapcsolatban két változtatás van az ottani szövegben. Ott ugye nem úgy kezdődik, hogy emlékezz meg a szombatról, hanem úgy, hogy őrizd. Ugye ez azt mondja, az egyik az vonatkozik a felszólító részére a szombatnak. A kidus például mi az, hogy emlékezz meg a szombatról? Az, hogy a kidus az a megemlékezés része a szombatnak. Ott egy aktív emcsinat. Az őrizni meg, amikor nem megszegni, ott meg a tilalmakról szól. A tilalmak megtartása.
Zohar
be Zohar be Dibur Echad. Zachari, el is mennyi magyarázat, hogy miért. Itt van a Zachari, és kétség van a Samari. Miért van megfordítva, most nem emlékszem, de van erre egy valami magyarázat. Hogy, ugye, mert az a kérdés, oké, okay, itt az van írva, hogy emlékezett, az van írva, hogy ugyanis melyiket mondta? És azt mondjuk, hogy mindkettőt mondta egyszerre. A másik, ami meg ma változott, hogy ott azt mondja, itt azt mondja, hogy a hatnapos teremtésre emlékül, ott azt mondja, hogy az egyiptomi kivonulásra emlékül. Mikor, és ezt mondjuk a kidusban. Ziher, liciász, micrói, kivonulá. Ziher, liciász, micrói, az mit jelent, hogy egyiptomi kivonulás emlékére kell tartani a szombatot. Itt meg azon írva, hogy a teremtés emlékére kell tartani a szombatot. Miért az egyiptomi kivonulás, miközben az egyiptomi kivonulásnak a szombathoz?
Meg kell emlékezni a ponta, vagy...
Az igaz, de miközben a szombatnak az egyiptomi kivonuláshoz?
Volt először, hogy
valami... Ha valaki szolga, akkor neki nincs az pihenő napja. Egyiptomban szolgák voltak. Most kijöttetek, én kijöttetek, most már van szombat. Ezért az egyiptomi kivonulásra is emlékeztet bennünket a szombat, mert az, hogy pihenő napot tartunk, ez emlékeztetjük magunkat arra, hogy mi szabad emberek. Szabad emberek vagyunk.
Te mit az a kérdés, hogy miért viszi átni? Miért a hat napra emlékezzen? Akkor, amikor a túladás az nyilvánvaló az egyetemű kivonulás után
közben. És a hetedik napra a körpongás, az egyértelműen ugye a hetedik napra emlékeztet. Ugye. Isten megpihent a hetedik napon, és erre emlékezünk a Sábesszre. Oké, okay. Okay, menjünk még egy kicsit tovább. Következő parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél ezen a földön, amit az örökkévaló adott neked. Ez a 2023-as oldal. Hogyan ez a szombathoz? Hogyan a szombathoz? Miért éppen a atyám és anyám parancsolata után? Erre azt mondja, Rási, tiszteled atyádat és anyádat, de Isten előbbre van. Ha atyád és anyád azt mondja neked, hogy szegd meg a szombatot, akkor, akkor ne szegd meg. Én tegnap hallottam egy nagyon szép magyarázatot erre. Azt mondja, miért gondoltam volna egyáltalán, hogy hallgassak a szüleimet. Hát, van egy olyan alapelv, divrei harab, divrei talmid, divrei misaimi. Ha hallod a mesternek a szavát, és a tanítványnak a szavát, kire fogsz hallgatni?
Mesterre.
A mesterre. Hogyha az Isten azt mondja, hogy ezt kell csinálni, és a szüleid azt mondja, hogy azt kell csinálni, persze, tisztán a szüleim, de akkor is Istenre fogok hallgatni. Akkor miért kell külön figyelmeztetni arra, hogy ezt ne a szüleidre hallgassák? És hát nagyon szép magyarázat, tegnap ott voltam. Tegnap előtt volt ez a Szaifer bácsi, itt azt mondta, hogy azért, mert a, az ember mert ilyen erős a tradíció a zsidóságban. Látsz valamit a szüleidtől, azt folytatod. Ezért fölmerülhetne benned, hogy olyan erős a tradíció, hogy ez még a Tórát is felülír, azt mondja, nem, ez már. Azt nem. Szóval olyan tradíció, ami szembe megy a Tórával, az már nem. Az nem tradíció. Azt nem fogadjuk el. Oké. Okay. Itt az van írva, tiszteld atyádat és anyádat. Egy másik helyen az van írva, féld anyádat és atyádat. Mi a különbség félni, és a különbség tisztelni? És miért van azt, hogy amikor az van írva, hogy tiszteld, akkor az van írva, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Itt meg az van írva, másik helyen az van írva, hogy féld anyádat és atyádat. Az egyik helyen előbb van az apuka, a másik helyen előbb van az anyuka. Tehát ez a válasz, ugye két kötelességünk is van a szülőkkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy féljük, az magyarul inkább felelne meg a tisztelet szónak, tehát hogy megadjuk nekik a kóvedet, ne üljünk a helyükre, ne beszéljünk velük illetlenül, stb. De ezt a Tóra úgy hívja, hogy féld. És a másik az, hogy szeressük őket. Hogy legyünk velük kedvesek, hogy viseljük a gondjukat, és ez pedig ezt úgy hívja, hogy tisztel. Azt mondja, a Tóra mindig arra hívja elősen fel a figyelmet, aminél a gyengébb része benne. De mert a természeténél fogva féli az apját, és szereti az anyját. És azért, amikor a félniről van szó, az az anyádat is féljed, és amikor a szeretetről van szó, az az apádat is szeretet. Ezért az egyik kerül előbb, a másik helyen meg a másik.
Most
hol van a másik felsorolása? A másik, azt mondja, az talán maga a hogy hiány van, a az más mondom neked. Kivahanu vahátó vajszanu kihidastó mihiko. Hol van a másik? Jó kérdés. Valahol a Tórában.
Köszönöm.
De a diszpancsorban a másik kérdés így van. Oké. Ne ölj. Jó, hát ez viszonylag egyértelmű.
De már figyelj, hogy tisztelt a keresztül, hogy hosszú életű legyél a Földön. Melyet az örökkélet, és neked az... Jó, tisztelt a keresztül nyára, hogy hosszú életű legyél a Földön. Mivel nem tudom, akkor elszépest vagyok, nem hosszú életű, vagy... Ennek miért ez a folytatás egyik? És utána miért mondja azt, hogy szükségeket adod, hogy melyet az örökkélet adott és szeretnek el? Tisztelt a keresztül vállat, oké. Hogy hosszú életű legyél a Földön, nem tudom, ettől a hosszú életem. De
a jutalmat arra, hogyha tiszteled az apád, az anyád, az, hogy hosszú életű leszel. Ha nem fogod tisztelni, akkor meg fogom rövidíteni az életedet. Mert ha te nem tudsz bánni az idősekkel, akkor nem érdemlednek, hogy te idős legyen. Ez szerintem. És az egyik azon kevés micván, akkor a Tóra megmondja, hogy mi a jutalmad.
Az
életközpontoságot nézve, hanem az emberek embereknek szeretnek élni. Az emberek többsége szeretne hosszan élni, jól és hosszan élni. Aki nem akar élni, az általában öngyilkos lesz.
Ez a lényeg.
Ez a lényeg. Ha te az öregeket...
A gyereke se akár.
Azt nem tudom, hogy az...
De egy értelmes.
Ne ölj, ne légy házasságtörő. Ugye azt úgy szokták fogalmazni, hogy ne paráználkodj, hogy de ez a házas kifejezetten a házasságtörésre.
Akkor hívod, hogy van ez?
Tinaf.
De ne paráználkodj, de ne légy házasságtörő.
Ez lehet így is, szó szerintem nem. A niúf a parázasságot jelenti, de itt a házasságtörést jelenti. Miért? Hanno effet. Nem, lehet, hogy ez tényleg az a héberben is milyen házasságtörést jelent. Az erva az a sima parázasság. Igen. Én niúf eleve is. Igen. A Mózes harmadik könyvében is szerepel ez, és ott úgy használja, hogy a noefve, ha noefet, egy igét csinál belőle, és ott az a házasságtörő férfire és nőre vonatkozik. A házasságtörés a halakha szerint, a Tóra törvénye szerint az egy férjezett asszonnyal létesített viszony.
Tehát nem az, hogy én házasságban jövök el, hanem a hölgy házasság.
Hát az is azért kérdés, hogy te házasságban
érzed. De
az nem ez a tilaló. Az is tórai, egyesények szerint az is tórai tilalom. Ezt egy pillanatra mindjárt tisztázok. Ez ugye alaphelyzetben egy férfi, ha egy nő a házas, és egy másik férfivel van viszonya, akkor az házasságtörés, és mind a kettőjüknek, neki is, és akivel, tehát a szeretőjével is, a szeretőnek is, ugye, megszegi a 10 parancsolatot. Ha valaki egy házas férfi egy hajadon, vagy egy nem férjezett asszonnyal létesít viszonyt, házasságon kívül, akkor azért esik könnyebb elbírás alá, mert egy férj ezzel nem törte meg a házasságát, mert egy férfinek elvileg lehetne több felesége. És a házasság törés az azt jelenti, hogy a kapcsolatot, ugye egy nő, amikor hozzáállj egy férfihez, akkor hálaha szerint elkötelezi magát, hogy már, amíg ő ezzel a férfivel házas, más férfinek nem lesz a felesége. Egy férfi nem kötelezi így el magát, mert elvileg a Tóra törvény szerint lehetne más felesége. Ez az oka annak, hogy a nőnek nagyon fontos a get, a várólevél. Ha nincs várólevél, nem tud másra házasodni. Férfinél is fontos, de ott nem ilyen szigorúan. És ettől függetlenül egy házas férfinek természetesen tilos megcsalni a feleségét. Több tilalom is van. Egyrészt van egy alaptilalom, tilos paráználkodni, ami a legtöbb vélemény szerint azt jelenti, nem ezzel paráználkodni. Lajciákra, de is, amiből Noisisra, és az a sok vélemény szerint azt jelenti, hogy tilos házassági kapcsolat nélkül nemi kapcsolatot létesíteni. Még hogyha nem is megcsalta a férjét vagy a feleségét, hanem maga házasság nélküli szexualitás is ugyanígy tilos. Illetve egy nagyon szigorú tilalom, de sajnos az a feleséggel együtt is tilos, hogy ha valakinek a felesége nida, akkor azzal házasságot élni, az is egy nagyon szigorú tilalom. Tisztátlanság. Az egy külön tórai tudom annyi, de szinte a ciklus, és még 7 nap, amíg el nem megy a mikvébe. A
előzően, te is mondtad, itt a tűzszer nagyjáratok megállapot, ott van egy parancs, de van egy büntetés, nyilván kiolvasta abból, hogy ha nem tűzted, akkor nem tűzze hosszú érzéket, ez előbb megbeszélhetik. Itt a többi parancsra valahol
Hogyne. Először is ugye vannak, ugye itt nem az az érdekes a szülői tiszteletben, hogy van a büntetés. Az érdekes, hogy a jutalom ott van. Az a különleges. Az összes micvánál a micvák többsége kétszer szerepel a Tórában. Miért? Mert egyszer szerepel a tilalom, és másként szerepel, hogy mi a büntetése. Ez egy bonyolult jogi fogalom, ami Talmudban visszatérő kérdés. Ha van egy tilalom, akkor meg kell találnunk, hogy hol szerepel még egyszer a büntetésével együtt, vagy ha nem szerepel a büntetésével együtt, akkor a büntetését milyen más tilalomból tudjuk kikövetkeztetni. De ezek például mind szerepelnek még legalább egyszer a Tórában. És például, akik érdekel, hogy mi a büntetés, ezeknek az összes parancsolatnak, ami is fel van sorolva, talán kivéve a ne kívánt meg, mert az nem egy mérhető dolog, halálbüntetés a parancsa. A szülői tiszteletnél talán ott kicsit komplexebb, mert ott ugye a szülői tisztelet az nem mérhető. A szülői tisztelet hiánya az nem mérhető. Az egy felszólító parancs, és annak a hiánya az nem mérhető. Ott egy másik kérdés, ha valaki megveri a szüleit, azért haláljár. De az nem innen, tűnik. De amúgy az összes tiszparancsolat, összes micvája az halálbüntetéssel jár, ha a földi bíróság előtt van. Mert az kell, hogy legyen két tanú, és a két tanú figyelmeztesse is az illetőt, hogy ez tilos, és ő visszaszóljon, hogy igen, tudom, hogy ez tilos. Szóval ez nem volt egy gyakori dolog.
Tehát emeltűségon, amikor még működött a bíróság, valaki oda ment a piacon, elvette egy válaszolták neki, hé, vigyázz!
Várjál, nagyon jó a kérdés, mert a következő miatt, ugye? Hogy ne lopj.
A ne lopj, igen.
A ne lopj, az itt a emberrablást jelenti. A, ne, a sima lopás, az természetesen nem halálbüntetés. A lopás, sima lopás, egy polgárjogi ügy, ahol a dupláját kell visszafizetned annak, amit loptál. Ha csak nem magad vallod be, hogy ezt se hozod vissza az utcát. Oké, akkor a következőről már, akkor ezek szerint beszéltünk is, hogy ne, a ne lopj. És akkor jön ugye a következő, ne tegyél hamis tanúbizonyságot, a hamis tanúbizonyságért is halál jár, ugyanaz a büntetés jár, mint amit te, a te tanúbizonyságod alapján kiróttak volna a, arra, aki, akit, akire tanúskodtál.
Ki a fele barát? Zsidó ember, vagy pedig bár minden élő ember?